Volt már hírszerkesztő, folyóirat szerkesztő, főiskolai tanár. Volt magazin és napilap szerkesztő. Könyveket is szerkesztett, és jelenleg is ez az egyik meghatározó tevékenysége. A Fórum Intézet kiadói igazgatója és a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője Csanda Gábor ül most velem szemben, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást, kedves Kati. Nagyon jó itt a Pátriában.
Azért is köszönöm nyomatékosan, hogy itt vagy, mert hogy nem egyszerű téged mikrofonhoz csalni. Gyakrabban ülsz a kérdező székében. Erre a témára még visszatérünk, most csak annyit kérdezek előzetesen, hogy már megbántad, hogy igent mondtál?
Nem, köszönöm, nem.
És hogy még inkább csökkentsem a komfort érzeted, rendhagyó lesz ez a mai beszélgetés, abban a tekintetben, hogy arra gondoltam, félretesszük a klasszikus kérdez-felelek formát, és témaköröket ajánlok inkább. 6 szót, kifejezést választottam a 60-as jubileumothoz kötődve. Nyilván ezeket előzetesen megosztottam veled, hogy ne érjenek váratlanul, elindulhasson benned a gondolat folyam, szóval vágjunk is akkor ebbe bele. Legyen az első hívószó Kisújfalu. Mi minden jut erről az eszedbe?
Nagyon szeretem a szavakat, köszönöm, hogy ezt választottad. Kisújfalu a gyerekkorom, hát ott indult minden. Én ugye Pozsonyban születtem, de apám kisújfalusi, anyukám pedig Köbölkúti, ez két egymás mellett lévő falu, a Párkányi járásban, ma már Újvári járás. Ott töltöttem a gyerekkoromat, úgyhogy nem is tudom. 14 voltam, amikor a nagymamám meghalt. Nagymamám élt Kisújfalun, a nagypapám pedig, az anyai nagypapám pedig Köbölkúton. Na és azzal, hogy meghalt a nagymamám Kisújfalun, valahogy, hát mondanám azt, hogy fölnőttem, de ez máig nem igaz, ugye? Véget ért a gyerekkorom, akkor egy csapásra véget ért minden kaland, minden olyan élmény, ami a gyerekkorhoz köthető, tehát a csatangolások, a barangolások, ugye? Kisújföl egy viszonylag kicsi, a 700 lakosú település, az Újvár, Párkány, vasútvonal és a párizsi mocsarak közé beszorulva, egy elszigetelt református közösség. Hát remek volt, nagyon-nagyon jó volt. Köbölkúton is szerettem egyébként, a papánál, és az a szerencse ért aztán, ez tényleg szerencse, hogy a feleségem is köbölkúti, úgyhogy máig, ha járunk haza az anyukájához, akkor én tulajdonképpen viszont látom a gyerekkoromat, ha autóból is, vagy vonatból, de el tudok rajta merengeni. Nagyon-nagyon meghatározó élmény volt Kisújfalu, és máig az egyébként, máig meghatározó élmény. Majdnem mindenre emlékszem. Amire nem emlékszem, összegyűjtöttem a mami, a nagymamám, mindenki így hívta, hogy mami, mert ő nagyon sok mindenkinek volt a mamia. Ugye egy református faluban azért, ha nem szomszédja és rokona valaki az embernek, akkor minimum komája, vagy barátja, vagy távoli rokona, de ott az nagyon-nagyon összefügg. Szóval összegyűjtöttem a mami leveleit, és hát nem láttam már ezeket a leveleket olyan 20 éve, de rengeteg levél, ugye ez a régi világ volt, amikor még az emberek leveleztek, a mami pedig nagy levélíró volt, és mindig mindenről aprólékosan beszámolt, az összes ismerősünkről, rokonainkról, kik voltak nála, mit csinált, kikre vigyázott, ő ugye otthon élt és gazdálkodott, és vigyázott a majdnem az összes olyan gyerekre, akire akkor vigyázni kellett, és persze rám, meg Katónővéremre, meg Pétyújcsémre. Úgyhogy így is elevenen él bennem Kisújfalu, hogy megvannak ezek a levelek, megvan tulajdonképpen a múltam, meg a családom múltja.
Kinek szóltak ezek a levelek? Kinek voltak címezve?
Látod, ez nem volt benne a szavait közt, hogy levél, de akkor utána néztem volna. Azt hiszem, mindenkit megszólított külön-külön, és külön-külön írt mindenkinek. Azt csinálta egyébként, ez most jutott eszembe, hogy közeledett a születésnapom, illetve először az öcsém születésnapja, mert 3 évvel fiatalabb és februári, hogy a mami azt csinálta, hogy mindig jácintot ültetett nekünk, úgy hívta, hogy jácintus, és ezt a jácintust, ezeket a jácintusokat, mert hogy a nővérem is márciusi, ezeket olyankor vitte be, hogy pontosan arra a napra kivirágozzanak. Tehát különböző időszakokban vitt be az ablakpárkányra jácintusokat, és akkor ezeket így nevelgettem. Ma pedig hóvirágot kapok az anyósomtól Köbölkútról.
Azt olvastam, azt írtad valahol, azt hiszem, hogy érdekel, vagy kötődsz a kertészkedéshez. Ide vezethető vissza ez a hobbi, vagy ez a vonzalom?
Nyilván, persze, hogyne. Sőt, a munkámhoz is, mert amikor az Újszóban dolgoztam, és volt egy szalon nevű, ma is van egyébként, melléklete ennek a napilapnak, akkor indult, amikor én oda elhelyezkedtem. Korábban is voltam ott, csak akkor állást is kaptam az Újszónál, és ez heti 10 oldalt jelentett, és minden második héten 5-öt. Ma ez 3 oldal, egy ilyen kulturális, közéleti melléklet volt, és amellé valahogy belopózott a kertészkedő is, egy másik melléklet, ahol ugye aktivizálnom kellett ezeket, ahogy mondod, a gyerekkori élményeimet is, meg plusz gyorsan vettünk egy kertet, hogy legyen saját élményem is. Persze kaptam fényképezőgépet, és akkor amerre jártam, keresztül kasul a világban, de például a Liszkamama kertjét is Köbölkútban folyamatosan fényképeztem, és Nagy Lászlónak van egy verse, ezt Zalabai Zsigmond idézi a Tűnődés a trópusokban, hogy is van, véremben a halasbicska lubickol. Tehát ez a metafora valahogy azt fejezi ki, hogy az ő gyerekkorában ez a halasbicska, ugye ez egy kés, ez egy vad gyerekkor volt, tehát ez egy igazi, hát nem tudom, hogy vérre menő, ezt nem tudhatom, ezt Nagy László tudja, de az én véremben az ásó, a kapa és a gerebje lubickol, hogy ilyen képzavarral éljek, de valóban így van. Hát a földet túrni, az arra vagy születni kell, vagy nem is tudom, talán meg lehet tanulni, nem tudom. Én alig, hanem ebbe születtem. Mind a két ágról paraszti származású család vagyunk, úgyhogy beleszülettem valóban. Máig nagyon szeretem a földet. Egyáltalán az ég alatt való hajlongást, mert ugye a kertészkedés az... Mennyi az időnk egyébként erre?
Majd meg leállítalak.
Jó, akkor most le is fogok állni. Szóval a kertészkedés az azt jelenti, hogy az ember az ég alatt kint a szabad és szép és egészséges természetben össze-vissza úgymond dolgozik. Most ugye arról a kertészkedésről beszélek, amelyik nem megélhetés, tehát én nem ebből éltem, úgyhogy nyugodtan elengedhettem magam, és a kertészkedés alatt azt is értettem, hogy ott csak kint leülni a padra, és figyelni a rovarokat, a bogarakat, a természetet.
Amikor a Kisújfalut írtam fel elsőként a listámra, akkor arra is gondoltam, hogy igen, a gyerekkorról lesz itt majd szó, de érdekes módon Pozsonyt nem hozott be a gyerekkorban, mert hogy erőteljesen Kisújfaluhoz kötődik ez, de kötődsz valamilyen szinten, még akár a gyerekkor, vagy fiatalkorhoz visszatérve, vagy itt maradva Pozsonyhoz is?
Persze, nem csak itt születtem, tehát nem olyan értelemben születtem itt, hogy behoztak mondjuk valahonnan, hogy megszülessek mondjuk a Sulek utcán, azt hiszem egyébként a Bezrúcs utcán születtem, ezt nem tudom pontosan, hanem itt is laktunk, tehát én tényleg beleszülettem Pozsonyba. Hogy ne kötődöm, meg büszke is vagyok arra, ugye, hogy az ember büszke arra, hogy amiről nem tehet, tehát, hogy magyar, hogy európai, hogy apa, hogy férj, ilyenekre nagyon büszke vagy. És akkor sorolhatnám, hogy itt érettségizett Hamvas Béla, és így tovább. Mondjuk nem ott, ahol én, de én is jó helyen érettségiztem a Duna utcán. Hogyne, nagyon kötődöm Pozsonyhoz. Az az érdekes, hogy a feleségem még inkább. Tehát Györgyike, mikor összeházasodtunk, akkor nagyon amellett volt, hogy mi azért nem maradjunk Pozsonyba, hanem muszáj. És akkor én ebben nagyon liberálisan bele is egyeztem, mert úgy gondoltam, hogy hát tényleg miért kéne itt maradni. Aztán persze itt ragadtunk, és annyira itt ragadtunk, hogy imádja Pozsonyt. Én meg úgy továbbra is természetesnek tartom, és noha büszke vagyok rá, nem gondolok arra, hogy pozsonyi vagyok, csak megélem. Például, ha közeledünk mondjuk Kisújfalu Köbölkút felől, akkor Szencnél ő neki már olyan jó érzése kezd lenni, olyan látom, ahogy elengedi magát, ahogy egyre jobb kedvű, ahogy jön haza, ugye? Nekem meg ez természetes. Nekem nem dobog meg a szívem Pozsonytól, hogy így mondjam.
Jó, lépjünk át a következő kifejezésre, ez pedig a magyar tanszék kifejezése volt, és szándékosan nem pontosítottam, hogy melyik magyar tanszék, hanem akkor kezdjük ezzel, hogy mi jut eszedbe, vagy hány magyar tanszékhez kötődsz, akkor talán inkább így kérdezem.
Hát egyhez nagyon, A másikhoz, a nyitraihoz valóban főiskola voltam. Egyébként a Nyitrán, amikor tanítottam, akkor főiskola volt. Mihelyt onnan eljöttem, egyetem lett. Tehát ennyit az én tevékenységemről. A Duna utcai gimnázium után én ide kerültem Pozsonyba a Comenius Egyetemre, akkor Komenszkinek hívták, és magyar történelemre szerettem volna, akkor nem nyílt. Úgyhogy magyar-szlovákra kerültem, és ezt utólag kérdezted, hogy bánom-e, nem bánok utólag semmit, nagyon, nagyon meg tudom találni az utólagos nem jókban is a jót. És ez a szlovák szak, ez rengeteget adott nekem. Nagyon prima tanáraink voltak, sorolhatnám, de egészen kiváló tanszék volt a szlovák. Illetve ugye rengeteg a tanár a magyar tanszéken is, és nem mindenki kerül mindig mindenkihez. Tehát nem mindig annyira intenzív ez a kapcsolat. A szlovákok közül ki tudtuk fogni a legjobbakat, és ez máig tartó hát élmény is, meg máig tartó tudás is, meg máig tartó kíváncsiság is. Például azért egyet említenék, most fog nem eszembe jutni a neve, majd ha eszembe jut.
Jó, utólagosan majd bevágom később.
Ennyit az emlékekről.
De nem csak te kötődsz a magyar tanszékhez a családodban.
Igen, ez igaz. Ez furcsa helyzet volt, mert, hogy is mondjam, az apám egyébként tanszékvezető is volt akkor, és ott tanította a tanszéken régi magyar irodalmat. Na most én persze nem akartam úgy oda kerülni, hogy az apámhoz, azt az ember azért tudja, hogy ott tanulni, ahol a szülő valamelyike is tanít, az nem egy fő nyeremény. Sokáig építészetre akartam jelentkezni, nagyon örült a matematika tanárnőm is, hogy ezt választottam. Egyébként a család is végre boldog volt, hogy lesz valaki, aki nem olvas és nem az irodalommal foglalkozik. Apám egyébként sokkal praktikusabb volt, ő autószerelőnek akart engem beszerezni valahova. Jó, hogy nem sikerült, mert ma már ugye az autószerelők is gyárban dolgoznak, és nem föltétlenül kiélik magukat az autószerelésben. De igen, ez a minta hatott, ez tagadhatatlan. Tehát láttam apámat, ő akkor már egyetemi tanár, tehát professzor volt. Azt nem tudtam, hogy egy professzornak sokkal több az ideje, mint egy adjunktusnak. Ezt én akkor tudtam meg, mikor Nyitrára kerültem, ugye, és ott én voltam a legfiatalabb, a legfrissebben jött, és nagyon-nagyon sok órám volt, de nagyon szerettem. Tehát azt láttam, azt tudtam, hogy ül a balkonajtó előtt, rövidlátó volt, úgyhogy mindig valami fénynél ült, vagy a temetőben olvasott, vagy kint, és olvasott. Tehát olvasott reggel, olvasott délben, olvasott délután. Én ezt ugye olvasásnak gondolt, olvasott is valóban, de hát tanult, és olvasott séta közben is. A temető mellett laktunk, a Márton temető mellett, ott születtem, és ez nekem nagyon tetszett. Én is szerettem olvasni, és úgy gondoltam, hogy ez egész jó foglalkozás, ez az olvasás, és hát gondoltam, hogy akkor a magyar-szlovák szakom, a Comenius Egyetemen, ezt elvégzem az egyetemet, és olvasni fog. Végső soron így lett, olvasok, úgyhogy bejött a számításom.
Még annyival megtoldom az általad elmondottakot, hogy Csanda Sándor.
Igen.
Az édesapád neve. És az nagyon érdekes, hogy nemrégiben ült itt, talán ugyanabban a székben, ahol most te ülsz a feleséged, Molnár Norbert interjúzta meg őt, és emlékszem, hogy ő is azt mondta, hogy az egy nagyon szörnyű dolog, amikor az ember szülője tanár, tehát hogy tanárgyereknek lenni, de miért? Miért olyan nehéz ez a lét?
Nekem annyira nem volt. Amikor most voltunk legutoljára Köbölkúton, akkor az autóban is a Pátriát hallgattuk, nekünk ez van beállítva a konyhában is, és elhangzott egy nagyon-nagyon jó beszélgetés egy anyáról és a fiáról, akik konkrétan szintén történetesen nem csak anya-fiú kapcsolatban voltak, hanem tanító-néni, tanító-nő, alsótagozatos és tanuló viszonyban. No most így volt a Györgyike feleségem is, de én jobb helyzetben voltam, mert az egyetemen azért az a közeg plusz az a közelség az már egész más, tehát ott mást kellett megtapasztalnom. Ott például a Turcell Lajos, akit sikerült még megérnem, utánunk menj nyugdíjba, mindig engem szólított fel, de mindig hozzátette, hogy de csak azért, mert a Gábort ismerem, elnézést. Tehát abban az első szemeszterben egy szemeszter tanított már csak, és akkor konkrétan velünk, a mi csoportunkat. ott ilyet megéltem, de csak az ő részéről. Apám részéről nem. Ő simán előadott, szemináriumot vezetett, olyan voltam, mint a többi, tehát nem gáborozott, nem macerált, nem avatkozott az életembe. Ott az órán. Ő azt hiszem, hogy nem szólított meg. Ő akiket is megszólított, azokat se néven szólította, és de egyébként magázta. Minket mindenki magázott, kivéve Szabó Mihály Gizellát, aztán nem tudom, hogy mit követtünk el szegény nyelvész tanárnőnkkel szemben, de mi voltunk az utolsó évfolyam, akiket még ő tegezett, a többiek mind magáztak minket. Ott az volt a jó, nekem legalábbis, hogy amitől a legjobban féltem, az a vizsga volt. Ugye a régi magyar irodalom az 3 szemeszter, és rögtön ezzel kezdi az ember. És hát az áttekinthetetlenül nagy anyag. Az valami óriási anyag. És hát tudtam, hogy apám fog vizsgáztatni, és ettől úgy, ahogy ma mondják, nem voltam komfortos. Nem mint hogyha hiányzott volna, de ezt úgy nem szerettem volna. Nagyon jó volt, mert kiderült, hogy nem vizsgáztathat, és Fonod Zoltán vizsgáztatott, hát akkor az egy álom volt. Szóval attól is nagyon féltem, annyira liberális volt velem szemben, és annyira jó, egyébként Zeman tanár úr Zrínyiből nagyon felkészített bennünket, és a Szigeti Veszedelmet nagyon sokáig vettük. Zeman László úgy tanított irodalomelméletet, hogy simán átvette velünk a módszertant, a nyelvtant, a régi magyar irodalmat, mindent, csak úgy mellékesen, mellesleg, mi nem is tudtuk, hogy konkrétan milyen órán vagyunk. Tehát a Szigeti Veszedelmet mondta Fónod tanár úr, akkor nagyon megkönnyebbültem, aztán rájöttem a kérdések alapján, hogy olyan, mint az apám, tehát, hogy a magyar történelem, ő történész. Ott meg azért nagyon sántikáltam, úgyhogy igen boldog voltam, mikor megadta a vizsgát, és kijöhettem, és máig hálás vagyok neki ezért a vizsgáért.
Figyelnem kell az időt, hogy végére érjünk mindegyik kifejezésnek, úgyhogy átevezünk a következőbe, ez pedig egy olyan kifejezés, amit tőled idézek, köztes állapot.
Igen, mostanáig arról volt szó részint, tehát a köztes állapot, hogy volt apám, Csanda Sándor, és van fiam, Csanda Máté, és úgy viccesen meg szoktam jegyezni, nem viccesen, mert nem szoktam vicceskedni, komoly ember vagyok, hogy hát ugye én ilyen köztes ember vagyok, ilyen köztes állapot, mert ugye korábban meg szokták kérdezni, hogy te vagy a Csanda Sándor fia, és akkor ez nekem roppant kellemetlenül esett, mert nem akartam a Csanda Sándor fia lenni, úgy tulajdonképpen nem sok minden akartam lenni, nem voltak ambícióim, de Csanda Sándor fia egész biztos nem szerettem volna lenni, az voltam, ugye. És akkor eltelt egy idő, és egyszer csak elkezdték, mert ugye hát híres ember, elkezdték kérdezni, hogy elnézést, hát nem ön a Csanda Máté fia, és akkor az viszont az már jól esett, mert éreztem, hogy jó nekem ez a köztes állapot, mert hát szerkesztő vagyok, és a szerkesztő is egy ilyen köztes állapot, hogy nem vagy író, nem neked kell megírnod, nem vagy olvasó, tehát nincs az, hogy hátradőlök, és akkor elengedem magam a balkonajtó előtt, hanem ott kell ülni a gépnél, és hát dolgozni kell. Most a szerkesztő az úgy is köztes állapot, hogy én ezt magamban úgy hívom, hogy katalizátor. Most nem biztos, hogy az, de amire emlékszem a kémiából, a gimnáziumból, egyébként vegyész is akartam lenni akkor, de nem lettem, hogy a katalizátor az egy olyan elem, amelyik a folyamatban, tehát a vegyi reakcióban nem vesz részt. Nem ő adja a vegyi reakciónak a lényegét, és a végén nem marad benne abban a végeredményben. Csak egy ilyen köztes állapot, egy ilyen folyamat segít, folyamat felgyors. Most, hogy mennyire gyorsítja fel a folyamatot a szerkesztő, arra biztos nincs idő, de a köztes állapot az ilyen értelemben is valóban köztes állapot.
Voltál az Új Szónak, a Vasárnapnak is a szerkesztője, tehát hogy amellett, hogy mondjuk szakirodalmi szövegekkel, vagy szépirodalmi Igen. szövegekkel dolgoztál, ezek nagyon más szerkesztői látásmódot, agyat igényelnek?
Igen, ezt meg kell tanulni, illetve meg kell tapasztalni, tanulni nem lehet az ilyesmit. Nem mindegy, hogy hova ír az ember, és hogy hol dolgozik az ember, tehát hogy mit szerkeszt. Ugye egészen más egy szép irodalmi szöveget szerkesztene, és más egy tudományos szöveget szerkeszteni, és egészen más egy napilapba írni, mondjuk egy recenziót, vagy egy folyóiratba, egy irodalmi folyóiratba kritikát. Ugye a közeg, figyelembe kell venni, hogy kiknek dolgozunk, kikhez szeretnénk szólni. Én nem nagyon szoktam módosítani a, nem is tudom, van-e stílusom, tehát a beszéd vagy írás módomat, csak annyiban, hogy igyekszem minden téren érthetően írni, például ha az írásról van szó, tehát a folyóiratban ugyanúgy írok, mint a napilapba, csak mondjuk a napilapba megpróbálom úgy megfogni, hogy az alapján a napilapolvasó, vagy a heti lapolvasó, ha vasárnapról van szó, és mondjuk egy könyvrecenzióról, kedvet kapjon ahhoz a könyvhöz. Na most a folyóiratban, egy irodalmi folyóiratban nem ez a cél, nem ez a recenzió célja, ott az ember a véleményét mondja el.
Azon túl, hogy egyfajta köztes lét ez a szerkesztői lét, kicsit azt is gondolom az alapján, ahogy nyilatkoztál erről, hogy egyfajta kaméleon lét is, mert hogy arról beszéltél egy interjúban, hogy amikor történelmi tematikájú szövegeket olvasol és szerkesztesz, akkor arra az időre történész szeretnél lenni, amikor néprajzi tematikájú szövegeket, akkor néprajzos, és ezt szeretnéd kutatni, vagy ha nyelvészet, akkor nyelvész, tehát hogy jól fogtam a témát.
Igen, és akkor látom, hogy te ennek utána néztél. Hát nagyon szépen köszönöm, kedves Kati. Igen, persze. Az a jó mondjuk velem, hogy mondjuk, ha szép irodalmi szöveget olvasok, és nagyon jó, olvasom vagy szerkesztem, akkor azért annyira nem csábulok el, hogy azt gondolnám, hogy nekem szép irodalmat kellene írnom. Biztos, hogy sokakban van az a terv, hogy majd megírják a regényt, és konkrétan tudják is, vagy azt, hogy mit, vagy azt, hogy hogyan fogják megírni. Ezt én is tudom, de természetesen visszafogom magam, mert hisz az ember azért olvas, hogy lássa, hogy mi minden jó van, és akkor, mikor már látja, akkor már azért felméri az esélyeit. Más dolog tényleg a szakszövegnél, egy társadalomtudományi vagy humántudományi szövegnél, ott belemerülök. Ott ugye megnézem, először átlapozom, hogy miről szól, hogy lássam, aztán megnézem a lábjegyzeteket a szakszövegnél, megnézem az irodalomjegyzéket, megnézem, hogy mi mindent fog kelleni rendbeten, egyáltalán felmérem azt, hogy mi lesz a munka, és akkor úgy próbaképpen, úgy szóró próbaképpen bele-bele olvasok, na és akkor már megfog a szöveg. Akkor sajnos, illetve szerencsére akkor az van, hogy még szerkesztés előtt én bizonyos dolgok után kutatva, vagy keresve, vagy nézve az, hogy következetes-e, vagy hogy pontosan az-e a dátum, vagy az-e a név, vagy az-e annak az idézet, vagy hivatkozott műnek a címe, előbb-utóbb elténfergek mindenféle helyekre, ugye részint az interneten, részint otthon a könyvtárban, részint internetes, tehát online könyvtárakban, és akkor úgy el vagyok, és hát persze elcsábul az ember, elcsábul, és akkor tényleg történész, nyelvész, etnológus szeretne lenni, szociológus, demográfus, sőt, ha Öllős Lászlót olvasom, akkor politológus is, attól nagyon óvakodom, mert azt látom, hogy igen komoly tudományág, úgyhogy ebben inkább nem ártom bele magam, de igen, van ez az elcsábulási lehetőség, és akkor látod, ez a katalizátor, hogy azt hiszem, ez görög szó, és valahogy olyasmit jelent, hogy szétfolyik, vagy belefolyik, vagy feloldódik. Tehát a szerkesztő azért mégsem katalizátor ebből a szempontból, mert nem folyhat szét, és nem olvadhat bele. Azt viszont tanúsíthatom, hogy olyan értelemben sem igaz ez a katalizátor hasonlat, hogy amikor kikerülök belőle, tehát leadom a tördelőnek, és utána még visszakerül ugye hozzám korrektúrára, hasábkorrektúrára, vagy oldalkorrektúrára a szöveg, akkor nem érzem azt, hogy én érintetlenül ugyanaz maradtam, aki voltam. Tehát, hogy részt vettem egy folyamatban, kiléptem, a folyamat megy tovább, a könyv majd kezdi élni a maga életét, én meg az vagyok, aki voltam, nem az vagyok, aki voltam, ezek folyamatos örömök, folyamatos tudások, folyamatos bővülés és tágulás. Ez egy eszményi munka, ez a szerkesztés.
Csak egy rövid kérdés még ehhez a témához, hogy tudsz úgy olvasni, hogy ne szakértői szemmel nézd azt a szöveget? Tehát, hogy
igen.
Tehát, hogy tudod élvezni azért még a szövegeket.
Igen. Azt is észreveszem, ami nem az olvasáshoz tartozik, hanem a szerkesztéshez, de arra nem figyelek. Hogyha jó a mű, akkor semmiképpen se figyelek másra, akkor csak arra figyelek a nyelvére, a szavakra. Így, ahogy te kezdted, a szavak, ez... Igen, nem találok szavakat, igen.
Akkor menjünk is át a következő kifejezésre. Már érintetted az irodalmat, a szép irodalmat, és a kifejezésem pedig a következő: szlovákiai magyar írók.
Igen. Akkor először említsük meg a szlovákot, mert eszembe jutott, ugyanis Valér Mikuláról van szó. Valér Mikula akkor került a tanszékre, a szlovák tanszékre, a Comenius Egyetemen, amikor mi majdnem végeztünk már, és akkor iktattak be egy olyan tantárgyat nekünk, az addig nem volt, hogy irodalomkritika. Tehát tulajdonképpen egy ilyen Valér Mikula iskola volnánk mi, hogyha igazán komolyan vettük volna magunkat, akkor az egyetemi éveink alatt. Nagyon sokat köszönhetek neki, természetesen a szlovák irodalom terén, nem a magyar irodalom terén. Szlovákia-magyar irodalom, abba is úgy belecsöppentem, tehát az úgy nálunk otthon, a Márton temető mellett, ahogy mondtam, nem ahol apám a balkon előtt olvasott, és lényegében mindenütt könyveink voltak, vagy könyvei voltak, és folyóiratai, tényleg mindenütt. Igen, a WC-ben is.
Hát nyilván.
Igen. Ott úgy nem volt differenciálva, hogy a Szlovákia, majd neki igen, pedáns könyvtára volt, tehát ő külön választotta. Nekünk már ilyen nincs, és amikor én elkezdtem olvasni, akkor ezt úgy nem vettem figyelembe, és ma megint ott tartok, már nagyon régóta, hogy szintén nem veszem figyelembe. A feleségem révén kerültem kapcsolatba a szlovákia-magyar irodalommal igazából, a szlovákia-magyar írókkal. Végül is én olvastam némelyiket, nem mindegyiket, és nem sokat, de én nem gondoltam, hogy ők itt élnek közöttünk, vagy hát közöttünk, ugye Pozsony és Király Helmec, ez elég hosszú csík, még régiónak se fogható, régiónak főleg nem, ugye, mert ez rengeteg régió. Akiket ismertem, mondjuk akik ott laktak körülöttünk, Turcell Lajostól Koncsor Lászlóig, Dobos Lászlóig, Jakab Istváni, őróluk tudtam, megvoltak a könyveik, olvasgattam is őket, de nem azért, mert mellettünk éltek, hanem tényleg azért, mert személyesen ismertem őket. Akiket személyesen nem ismertem, és akiket a feleségem révén ismertem meg konkrétan és személyesen, mondjuk elsőként, hát nem is tudom, kik voltak a Jaikban, tehát a József Attila klubban itt Pozsonyban, Grendel Lajos, Vajkai Miklós, ezekre emlékszem. Persze, láttam őket részint az iskolában is, ugye régen is voltak író-olvasó találkozók, és eljöttek, nagyon nem bírtam. Egyszerűen nem bírtam elviselni, hogy hát most, mint én, magukról beszélnek. Magukról és a műveikről, ezt nagyon nehezen viseltem, máig nehezen viselem egyébként, nem tudom, ez valami furcsa, majdnem azt mondtam, hogy adottság, furcsa handicap, furcsa fogyatékosság bennem, de a személyes kapcsolat az írókkal, az meg egyébként másokkal sem, szóval nem vagyok túl társasági ember, ez az igazság.
Ahogy hallgatom, amit mondott, bocsánat, hogy közbevágok, nem arról van szó, hogy a szerzők egy író-olvasó találkozón mondjuk egy saját értelmezést adnak a szövegeiknek, míg te szerkesztőként lehet, hogy nem akarod tudni, vagy akár olvasóként az ő értelmezésüket, hanem ott van a te saját értelmezésed.
Nyilván ez is. Akkor, amikor ez elkezdődött, tehát gyerekkoromban, diákkoromban, akkor én ugye nem olvastam őket, tehát igen kíváncsi lehettem, és voltam is egyébként. Itt voltunk, emlékszem, a Duna utcáról, a gimnáziumból már, mert ugye az alapiskolába oda jártak, sőt, oda vitték őket, mert ugye Dobos Éva volt a szlovák tanárnőnk, Koncsol Katalina magyar tanárnőnk, Fónod Marianna a matematika. Szóval nálunk ez természetes volt, és ugye az írók, újságírók egy bizonyos része, nagy része, vagy pozsonyi volt, vagy Pozsonyban dolgozott, úgyhogy olyan természetes átjárás volt. Tehát én ezt megszoktam, ezt a folyamatot, hogy jönnek, hozzák a könyvüket, a legújabb könyvüket, és akkor beszélnek. Nem volt ezzel gondom. Tehát nem az volt a gondom, hogy én más gondoltam a könyveikről, mint ők, mert akkor még ilyesmiket nem gondoltam. De például a gimnáziumban, mikor elvittek minket a V-klubba, ez itt van Pozsonyban, ugye a régi vásárcsarnokkal szemben, a bázis tartja most ott a fesztiváljait, ugyanott egyébként, akkor azzal szembesültem, hogy ott ül Grendel Lajos, akkor még úgy nagyon őzött, tehát ő a szavak között, ahogy talán most én is, őkkel kötötte össze a szavakat, nagyon helyesen és nagyon, nagyon jól, ilyen autentikusan, és ott ült Balla Kálmán, és ott ült Tóth László is. És nekem ez olyan döbbenetes volt, hogy élő emberek, hogy húsvér emberek, és ezt alig, hanem ezt a húsvérséget nem tudtam feldolgozni. Egyszer Talamon Alfonsz beszélt nekem arról, hogy amikor ő Grendel Lajoshoz becsöngetett, és inkben, nadrágban nyitott neki ajtót, ő ettől annyira megdöbbent, hogy akkor fogta fel, hogy ő tulajdonképpen most nem ahhoz jön, akihez ő elképzelte, hogy jön az olvasmányai alapján, meg az élményei alapján, hanem egy valóságos húsvér emberhez ment be a Kereszt utcába, és becsöngetett, és azzal szembesült. Valahogy azt hiszem én is így voltam. Egyébként aztán nagyon jól alakult a szlovákia-magyar irodalommal való kapcsolatom, mert elkezdtem olvasni. Elkezdtem járni rendezvényekre, megnyílt a Vámbéri kávéház, Dunaszerdehelyem, mindig mentem, egészen a belefáradásig, sőt, olyanon is voltam, minden héten voltam, hogy nem jött el az, akinek be kellett volna mutatni az adott könyvet, nem jött el a szerzője annak az adott könyvnek, egyáltalán senki nem ment el, és én ott egyedül a meghívó előtt ki volt ragasztva a kávéház ablakára, ott toporogtam, de az is egy jó nap volt, mert körülnéztem a könyvesboltokban, hogy mi újság. Tehát nagyon belecsöppentem ebbe, és aztán ebből szépen sikeresen kihátráltam, de például az, hogy szlovákiai magyar írók könyvei, tehát az írók nem, de a könyveik, a műveik igen, azt máig nagyon intenzíven figyelem, és lehet, hogy itt van az egésznek az értelme, vagy az egyik fontos szempontja, hogy az ember, ha beleszületik egy régióba, és mi ugye szlovákiai magyarok nem régióba születünk, hanem ez egy nagyon hosszú csík tényleg, Pozsonytól Királyhelmecig, akkor ezt mindolyan kicsit személyesnek tartjuk. Tehát nem az, hogy kutyakötelességünk olvasni, kassaiakat mondjuk, de nagyon jó érzés, hogy közelebb kerülünk hozzájuk, tehát tanítják kiskorunktól fogva is. Mert ebben növünk bele. Tulajdonképpen megismerjük az irodalomnak egy szeletét sokkal jobban és közelebbről, mint mondjuk más szeleteket.
Még egy picit ennél a témánál maradva, ugye említetted azt, hogy neked nem voltak olyan vágyait, hogy megírt a saját regényed, vagy egy ilyen...
Vannak, csak nem írom meg.
Igen, de akkor a kérdés az, hogy írsz-e az asztalfióknak?
Úgy nem, asztalfióknak nem írok. Arra egyrészt nincs idő, mert szerkeztek tényleg éjjel-nappal, de vannak felkérések, vannak nagyon kedves felkérések, egyébként az Újszóból is, természetesen a Vasárnapból. Jön feleségem és mondja, hogy fogytán a napló, mert ő egy spájzolós ember, hát a szerkesztő spájzol is, ugye. És akkor írok, nekiállok, és megírok kettőt, aztán többet nem törődöm bele.
Evezzünk át az ötödik szóra. Lehet, hogy már részint érintettük ezt a témát, de legyen most, kimondom az éterbe, kisebbségkutatás.
Igen, Fórum Kisebbségkutató Intézetbe kerültem az Újszótól, Tóth Károly hívott el. Én nem panaszkodtam neki, de valahogy észrevette, hogy én ugyanis akkor már a Fazekas Józsefet helyettesítettem, ő olyan 10 évvel idősebb nálam, és a Fórum Társadalomtudományi Szemlének volt a felelős szerkesztője, és aztán rögtön a főszerkesztője, és elhívta őt, Józsefet, valamilyen más munka, ha jól emlékszem, akkor egy nagy magyar-szlovák szótár, és akkor átadták nekem, hogy ideiglenesen helyettesítsem, és ebből az ideiglenes helyettesítésből egy máig tartó helyettesítés lett, úgyhogy most én szerkeztem ezt a negyedéves folyóiratot, és egyszer csak Tóth Károly észrevette, hogy valószínűleg fáradok, és akkor elhívott Somorjára az intézetbe, hogy hát úgyis vannak könyvek is, azokat is kell szerkeszteni, akkor egy ember csinálna ezt, és hát máig ezt csinálom, és nagyon örülök, hogy Simon Attila megerősített ebben, és még tovább bírja az én szeszélyeimet és gorombaságaimat.
Ezt nem is gondolnám, a gorombaságot én még nem tapasztaltam.
Ők már igen, hát a szerkesztőnek, igen, a kaméleonról jutott eszembe, hogy a szerkesztő az olyan harapós kaméleon. Tehát van foga annak a szerkesztő kaméleonnak, nem úgy, mint nekem, és ezt néha kimutatja, és néha harapdál, hát erre különböző módszerek vannak, a szerkesztők ezeket mind ismerik, vannak a hízelgések, ugye hát várja az ember a megígért anyagot, akkor vannak a légből kapott e-mailek, hogy hát most jut eszembe, hogy neked ma névnapod van, és a többi, és a többi, és aztán vannak elérkezik egy idő, mikor egyre erélyesebben kell követelni azt a szöveget, hát úgy, ahogy te csináltad velem, hogy hát határozottan és rámenősen kell ezt csinálni, egyébként nincs belőle semmi. Tehát igen, mert ők azért azt tudni kell, hogy a Fórum Kisebbségkutató Intézetben dolgozók, azok másutt dolgoznak. Tehát egyetemi oktatók, kutatók, tudósok, történészek, nyelvészek, etnológusok, más a dolguk. És az, hogy könyvet írnak, amely könyvek mondjuk a Fórum Intézet kiadásában jelennek meg, vagy a folyóiratba írnak, vagy ugye van szerkesztőbizottság, a folyóiratba szereznek, úgymond nekem, de hát a folyóiratnak anyagokat, ez mind plusz munka, tehát nagyon, nagyon óvatosan kell ezeket a szerkesztői harapófogókat alkalmazni.
Picit még a kisebbségkutatás témájánál maradva, te magad milyen kisebbséginek tartod?
Hát nagyon. Hát ugye egyrészt elnyomott férj vagyok, másrészt magyar vagyok szlovákok közt, harmadrészt valószínűleg cigányvér csörgedezik bennem. Apám szerint indiai, de hát azt hiszem a nevünkből, a csandából indult ki. Igen sok csanda van Indiában, ezt nem tudom. Sosem jártam Indiában. Azt hiszem, de igen, azért szeretnék Indiába is eljutni. Igen, elnyomott kis mityürke ember vagyok, de ezt azért, ugye, ha az ember dolgozik, plusz családja van, plusz boldog családja van, akkor ezek úgy elsikkadnak. Tehát ezek olyan kisebbségi érzések. Tehát ez úgy elviselhető. Tartom magam, így mondanám.
Én alapvetően a kisebbségi magyarra gondoltam, de hát köszönöm ezt a széles merítést. És akkor elérkeztünk az utolsó kifejezéshez, ez pedig az ünnep. Ez most kérdezek is, nem engedem, hogy szabad folyást.
Én tudtam, mert készültem március 15-ig.
Hogy nemrégiben töltötted a 60-at. Szoktál-e rezümét írni a születésnapokon, vagy legalábbis gondolatban rendezgetni, szerkesztgetni az élet eseményeidet?
Nem.
Vagy miként tekintesz az ünnepre?
Hát mi mindent megünneplünk otthon, tényleg mindent, a kutya születésnap, sőt nevenapját is. Nagyon-nagyon szeretünk ünnepelni. Tehát a családi békességnek, boldogságnak, szerintem ez is egy nagyon fontos belejárója az ünnepek megélése, a családi ünnep megélése, de egyébként a vacsorája is, nem csak a vasárnapi ebédé. Ezt én látom és tapasztalom, hogy mennyire fontos ez az összetartozás, ez az egymáshoz bújás, ez az ünneplés. De az ünnep azért is nagyon fontos, hogy a mindennapok simulásai mellett is legyen valami, ami egészen rendkívüli, és ezt egészen rendkívülien szoktuk megülni, tehát versek vannak, köszöntők, előkészületek, rengeteg előkészület van, és nincs külön kerek évfordulat. 50 éves korom után úgy észrevettem, hogy olyan furcsán múlnak az idők, de ezt azt hiszem más is így van vele, tehát ezzel nem mondok újat, ez amintha boldog családokról kellene beszélnem, tehát azok tudjuk, azok mind hasonlítanak egymásra, ugye? Csak a boldogtalanok mind másak. Tehát amikor például az egyetemre kerültem, azt figyeltük, hát ezek mind öreg emberek. A atyavilág, hova kerültünk, de azok sokkal fiatalabbak voltak, mint most én. Úgyhogy az ember ilyen viszonylagosan látja a világot. Most sajnos nem volt viszonylagos, hát sajnos, most szerencsére nem volt viszonylagos, mert nagyon megünnepeltek, lásd, itt vagyok veled, kedves Kati, tehát még a Pátriában is ünnepelek. Én most már napok óta, hetek óta csak ünnepelek, az Oscar-díj átadást is vissza kellett utasítanom, tehát elkezdődött valóban ez. Rezümé nincs. A rezümét Öllős László tartotta Somorján az intézetben. Ő mindenkit szintén köszönt, akinek kerek évfordulója van, és akit ott megünneplünk, ez egy ilyen hagyomány és kitüntetés is, ezt aztán odaadja aláírva a papírt, de nagyon minden téren rettenetesen meg voltam ünnepelve, de annyira, hogy még olyan SMS-t is kaptam, amelynek csak a telefonszámát látom, tehát egy nem, általam nem ismert ismerősöm is kívánt. Én az SMS-ekhez nem értek sajnos, meg a telefonhoz sem. Ugye szerkesztő vagyok, nekem muszáj mindent e-mailben kommunikálnom, és ez így is van rendjén, mert csak ott lehet ellenőrizni mindent, meg emlékezni mindenre. Tehát igyekeztem mindenkinek a magam nyomulós módján megköszönni ezeket a rezüméket, de a Bibliotheca Hungaricába külön el fog kellenem menni, mert mert amivel ők megleptek, a Bibliotéka Hungarika leányai és Vég László úr, az nagyon nagy volt, az édességek voltak, és édességekhez meg ilyen szerkesztés melletti nassolásokhoz való szövegek. Ezeket a szövegeket ők gondosan kiválasztották, kinyomtatták, boldal, tehát félkövérrel bejelölték, hogy mi az, ami velem és az ajándékkal össze. Annyi munkájuk volt vele, akkora ötlet, annyira ki van dolgozva. Szerintem 50 éves koromban kezdhették el, de ezt majd külön el kell mennem megköszönni.
Akkor már félve kezdek abba bele, hogy én is felköszöntselek. Sok emlékezetes és örömteli pillanatot kívánjak még a továbbiakban, nem mellesleg pedig jó egészséget.
Nagyon szépen köszönöm.
És azt pedig nem tudom, hogy munkás vagy inkább pihenős időszakot kívánjak el továbbiakban, de minden esetre történjen minden a kívánságot szerint. És hogy mivel köszöntünk mi itt a szerkesztőségből téged, a Desireless-től a Voyage Voyage című dal, de ezt majd az elköszönés után, hiszen az elmúlt órában Csanda Gábor volt vendégem, aki ízig-vérig szerkesztő, és jelenleg a Fórum Intézet kiadói igazgatója, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és hogy eljöttél ide a stúdióba.
Én nagyon szépen köszönöm, kedves Kati.